December 7th.
Das ich mich in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Na hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok.
Én pedig Tündi.
És a mai adásban a koronáról lesz szó.
Mármint a magyar szent koronáról, nem pedig a vírusról, végre valahára.
Így van, a magyar szent koronáról fogunk beszélgetni. De még mielőtt belevágnánk a témába, ezt továbbra is hangsúlyozzuk, hogy érdemes követni a Facebook oldalunkat, és hát a Hihetetlen Történelem Facebook oldalát, mert mindig érdekes posztokkal készülünk, és 3 naponta jelentkezik ez a villámtöri nevezetű kis szösszenet, amiben nagyon érdekes történeteket osztunk meg veletek.
Úgyhogy várunk titeket szeretettel a Facebook oldalunkon is.
És hát, hogy miért választottuk ezt a témát? Azt gondoltuk, hogy ez egy kellően érdekes téma, és jobban utána olvasva úgy tűnt, hogy azért erről viszonylag sok adást lehetne tartani, úgyhogy ebből egy részt fogunk
kiragadni.
És a Szent Koronának az 1848-as szabadságharc és az utána következő évekkel kapcsolatos viszontagságairól fogunk beszélgetni. Ugye mennyit tudunk a koronáról? Mármint nem a vírusról, de ez szerintem most már utoljára.
Megijedjük, ez az utolsó ilyen hatalmas poénunk. Hát mi már ugye sokat Andris, mert mi most utána néztünk. De egyébként, hogy az a kérdés, hogy úgy nem tudom, mennyit tanultam a koronáról, vagy mennyit tanultunk róla. Így magáról a történetéről nem sokat tanultam, legalábbis én. Nekem inkább olyanok rémlenek az iskolában, hogy azt megtanultuk, vagy kielemeztük, hogy hogy néz ki, milyen részei vannak, apostolok láthatóak rajta, Jézus, kereszt, hány részből áll, ilyesmi. De hogy így magáról, hogy mikor, hol volt, mi történt vele, hogyan került az országházba, hát ilyeneket én nem tudtam korábban.
Aha. Mondjuk hihetetlen, hogy te ilyeneket mondasz, amiket most felsoroltál, én ezek közül semmire nem emlékszem, hogy bármi említés szintjén. Talán általános iskolában megemlítettük, hogy amúgy a címer az így néz ki, és hogy a korona van ott a tetején, de igen. Ennél több nem rémlik nekem.
Hát így a koronázási jelvényekről szerintem szoktunk tanulni töri órán, de amennyire én emlékszem, inkább csak így említés szintjén, tehát hogy nem ilyen...
Felsorolás szintjén hát talán igen, a koronázási...
Igen. Meg műftöriből.
Talán, igen. De hogy készültünk erre az adásra, én pont azon gondolkoztam, hogy mennyire jó téma ez, és hogy mivel a korona minden fontos történelmi eseményünknél ott volt, egészen szinte Szent Istvántól, Mátyás királyon keresztül, Kossuth Lajoson, az utolsó királyunkig és a második világháborúi bezárólag, ezért ez egy tökre olyan téma, amit szerintem bátran elővetnének a történelem tanárok, hisz a korona megismerésével gyakorlatilag megismerjük a történelmünknek a fontos eseményeit.
És az izgalmas részeit is.
Így van. És itt kiderülnek, hogy...
Hogy egy kaland történet a Szent Korona története.
Hát én pont ezen gondolkoztam, hogy a koronáról simán lehetne készíteni egy filmet, mert hogy elegendő, érdekes témát szolgáltat nekünk.
Reméljük, hogy sikerült felkeltenünk az érdeklődéseteket és a kíváncsiságotokat a Szent Korona története iránt, és velünk tartotok, hogy megismerjük, hogy mi történt a koronával a 48-as szabadságharc idején.
Arra gondoltunk, hogy mielőtt itt nagyon az időben 1848-ba ugornánk, előtte egy-két ilyen alapdefiníciót jegyezzetek fel a füzetetekbe.
Jegyzetek. Nem, hát arra gondoltunk, hogy így pár alap dolgot így elmondunk a koronáról, hogyha ti is olyan régen tanultatok róla, mint mi, akkor talán érdemes felfrissíteni a tudást. Az első gondolatunk talán az lett a koronával kapcsolatban, hogy Szent István király használta a koronát, de ez nem teljesen van így, sőt, valószínűleg nem ez a Szent Korona volt István király fején, hanem a jelenlegi becslések szerint 1074 körül került Magyarországra a korona, mégpedig úgy, hogy a bizánci császár első Géza magyar királynak ajándékozta, vagy pedig a feleségének, aki bizánci volt. És ez volt a koronának az alsó része, mert, hogy azt is el kell mondanunk, hogy hány részből áll a Szent Koronánk?
Kettőből.
Kettőből.
Tehát volt egy görög rész, amiről most beszéltünk, és volt egy latin rész, amit később kaptunk, de annak a pontos eredete az nem tisztázott, és ezt a 12. század végén illesztették össze, és ez az, ami mai korona, amit mi ismerünk.
Uh-huh. Tehát a korona a jelenlegi becslések szerint 1074 körül került Magyarországra. A palást, másik koronázási jelvényünk pedig valószínűleg 1030-ban már megvolt, és mint miseruha funkcionált, melyet Gizella, István felesége ajándékozott a fehérvári Szűz Mária székesegyháznak. Érdekesség, hogy ezen látható a leghitelesebb István, Gizella és Imre ábrázolás. Tehát ugye a paláston ábrázolt korona István fején láthatóan eltér a parlamentben kiállított koronától, ez is bizonyítja, hogy a korona István után került csak Magyarországra.
Igen, de ennek ellenére például ugye a, mit tudom én, a 17. meg 18. században nagyon sok ember azt hitte, hogy ez a korona valóban Szent Istváné volt, és ezt csak későbbi kutatások mutatták ki, hogy ez a korona nem hozzá tartozott, tehát ezt nagyon sokáig azt gondoltuk.
Hát azért szerintem így is elég menő. Ugye van még a jogar, az országalma és a kard. A joggarfej egy egyiptomi hegyi kristály, amely feltehetően a 10. században készült, így a koronázási jelvények legősibb darabja. Nem tudjuk pontosan, de az is lehet, hogy már Szent István is használta a koronázása alkalmával. Az országalma az Anjou korából való, az eredeti sajnálatos módon elveszett, tehát ez nem az eredeti országalma. A kard pedig a legújabb darab, mivel ennek sincsen már meg az eredetije, és ez a mostani, amit láthatunk kiállítva, ez a 16. században készült.
Annyira értékesek voltak a történelmünkben ezek a koronázási ékszerek, hogy a koronát például csak 1880-ban engedték meg először, hogy a szakemberek megvizsgálják. Mondom, ezért is gondolták azt, hogy Szent István koronájáról van szó. Mielőtt azt gondolnánk egyébként, hogy sok mindent meg tudtak állapítani, csalódnunk kell, hiszen csak szemmel lehetett vizsgálni a koronát, tehát hozzányúlniuk a szakembereknek nem szabadott. Természetesen a 20. század második felében már tüzetesebben is megvizsgálhatták, de ne vesszünk el a részletekben, és ugorjunk is az időben 1848-ba.
1848. decemberéhez közeledve látszódott már, hogy el fog veszni a budai vár, és az osztrákok kezére kerül. Ugye itt volt a budai várban volt a Szent Korona, és a kormány úgy határozott, hogy ezt sürgősen el kell szállítani Debrecenbe, ahová a magyar kormány is elköltözött, tehát hogy igazából az osztrákok elővenekülve kelet felé. Azonban ezt nem volt annyira egyszerű kivitelezni, mozgatni a koronát. Kossuth Lajos egy levélben megbízott egy bizonyos Bónis Sámuel nevű képviselőt, és kiadta neki a parancsot, hogy a koronaőr segítségével jutass el a koronát Debrecenbe.
A budai várban őrzött relikvia elszállítása komoly problémákat vetett fel, hiszen a fagyott, és a Duna is be volt fagyva, és zajló jég miatt nem lehetett átmenni csónakkal az egyik oldalról a másikra. És hát így nem nagyon létezett átjárás Pest és Buda között egy ilyen időszakban.
Mert még nem voltak hidak?
Nem voltak hidak, ugye, ekkor még, de a Lánchidat már elkezdték építeni, viszont ez nem volt ilyen egyszerű, mivel a Lánchíd építése gyakorlatilag folyt, tehát nem volt még kész, és hát még lovaskocsik nem közlekedhettek a hídon. A nyers szerkezetre pallók voltak fektetve, és azokon keresztül tudtak közlekedni gyalogosan. Bónis Sámuel és a felesége saját kocsist fogadtak, hogy azzal szállítsák át majd a koronát Pestre, ahonnan majd Debrecenbe szándékoztak vinni a koronát. A láda olyan nehéz volt viszont, hogy alig bírta el a kocsi, így a helyszínre kirendelt gránátosokat megkérték, hogy életüket is kockáztatva segítsenek a korona menekítésében. Oldalanként 3-3 katona fogta közre ezt a kocsit, akik biztosították, hogy ha kocsi feldőlne a túlsúly miatt, akkor ne essen le a láda, és hát így haladtak szépen lassan a híd felé.
Amikor elérték a hidat, akkor a strázsák, akik a híd előtt álltak, megállították őket, hiszen nem lehetett szekére átmenni ezen a hídon. Viszont megtudták, ugye elmondták, hogy mi áradban vannak, és amikor megtudták, hogy mit szállítanak, akkor sűrű imádságok közepette tovább engedték őket. Senki se tudta, hogy a vékony deszkapallók el fogják-e bírni a kocsit és annak a tartalmát. A szekér lépésben haladt át a hídon, miközben két oldalról a gránátosok kezeikkel végig érintették a kocsit, óvatosan figyelve annak minden billegését az egyenetlen útfelület miatt. A kocsi végül épségben átért a túloldalra, és így az is elmondható, hogy a koronát szállító szekér volt az első kocsi, ami keresztül hajtott a Lánchídon. Tehát a Szent Koronával avatták fel a Lánchidat ilyen unofficial módon.
Igen. A vonat a pesti indóházból indult, ami a mai nyugati pályaudvarnak felelt meg. A ládát el is helyezték a Szolnok felé tartó vonatra. Ő legalábbis így szól a fáma. És ugye Szolnokon keresztül utaztak Debrecen irányába. Azaz csak utaztak volna, amikor elfoglalták lefoglalt kupéjukat, akkor egy ismeretlen idegen nyitott be a fülkébe is, és nevén szólította Bónis Sámuelt. A jól öltözött túr közölte vele, hogy egy roppant fontos ügyben négy szemközt szeretne vele tárgyalni. Tudatta a képviselővel, hogyha hajlandó a ládát a Vác felé tartó szerelvényre átvinni, és átadja majd azt a Budapest felé tartó osztrák hadseregnek, és így magának Ferenc Józsefnek is áttételesen, akkor komoly anyagi juttatásra számíthat. Az ajánlat szerint több százezer forintot ígért az idegen, Bónis Sámuel azonban nem inogott meg, egy töltött pisztoly húzott elő hirtelen zsebéből, és közölte az ismeretlen férfivel, hogyha bármi módon próbálja meg őt megakadályozni tervében, akkor golyót röpít szívébe. Nem kellett sokat várnia, és az idegen bécsi ügynök elkotródott.
Nem sokkal később kigurult a vonat, és Bónis sikeresen átadta a koronát Debrecenben Kossuthnak. A tavaszi hadjáratot követően újra Pestre tudták költöztetni a magyarok a koronát, viszont sajnos csak pár hétig tartott ez az öröm. Az 1848-49-es forradalom vége felé járunk, időben most 49 júniusa van, és akkor már látszódott, hogy szinte minden elveszett. Pesten felmerült a kérdés, hogy az orosz és az osztrák csapatok elől szükséges lenne-e elmenekíteni a koronát. Az akkori pénzügyminiszter Dusek Ferenc felvetette, hogy Pesten kellene hagyni a koronát, hiszen ahogy ő mondta, az úgysem ment meg minket, ha legyőzetünk. Meglepő módon Kossuth is osztotta ezt a véleményt. Viszont Szemere Bertalan, az akkori belügyminiszter ragaszkodott ahhoz, hogy elszállítsák a közelgő ellenséges csapatok elől, így rábízták a koronaékszereket tartalmazó ládát.
Szemere az átvételt követően Szegedre utazott a ládával, ahol felmerült benne, hogy vásároljon egy házat, aminek majd a padlójában rejti az ékszereket, de erre már nem jutott elég idő, így végül elvetette ezt az ötletet, és tovább menekítette a koronát Nagyváradon keresztül Aradra. Gyakorlatilag itt a kormánynak az útja is ezt követte, tehát ők is Debrecenből a tavaszi hadjárat után visszaköltöztek Pestre, onnan Szegedre, és aztán Aradra mentek végül. Ekkor már Görgei tábornok táborában próbálták felvenni a kontaktust az orosz csapatok parancsnokaival, hogy azokkal megkezdődhessenek a béketárgyalások. Kossuth meg is bízta Szemerét, hogy találjanak ki valamit, hogy mit lehetne csinálni a koronával, vagy ezt fel tudják-e használni a tárgyalások során, és azt találták ki, hogy esetleg azt kéne csinálni, ez augusztus 10-én volt, hogy felajánljuk a koronát a cári család valamelyik tagjának, és ha ő hajlandó biztosítani azt, hogy a 48-as áprilisi törvények megmaradjanak, akkor ő megpróbáltuk volna kiharcolni azt, hogy olyan státuszba kerüljünk az orosz birodalom részeként, ami ilyen státuszban volt 1815 és 30 között a kongresszusi Lengyelország. Ez ugye azt jelentette, hogy az uralkodó elvileg Oroszországban van, de azért egész nagy függetlenségünk lett volna. Viszont sajnos erre már nem került sor, hiszen a temesvári csata is pont ugyanez nap volt, augusztus 9-10-én, ahol döntő vereséget szenvedtünk az osztrák csapatoktól, így már sokkal rosszabb tárgyalási helyzetbe kerültünk.
Ezt követően Szemere kinyitotta a ládát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden koronázási ékszer valóban benne van. A láda középső zárával azonban nem boldogult, úgyhogy lakatost kellett hívni, hogy kinyittassa. Amikor ki tudták nyitni, akkor látták, hogy minden a helyén van, sőt, Szemere még fel is próbálta a koronát, és megállapította, hogy annak viselése nem túl kényelmes, amiben feltehetőleg az is közrejátszik, hogy ennek a koronának 2 kg a súlya, tehát nagyon nehéz.
Hát gondolom, főleg az arany miatt.
És ugye nagy, tehát hogy nem egy ilyen hagyományos méretű, tehát nem egy ilyen sapka méretű a korona, hanem mit mondtál, is 63.
Így van, elvileg, ha minden igaz, az egyik forrásból azt olvastam ki, hogy a legnagyobb kalap méret, ha bár manapság ez már ugye nem annyira köztudottak ezek a dolgok, de hogy 63-as a legnagyobb kalap méret, szekció méret, amit még legyártanak, úgymond.
Tehát a fejkörfogatnak a mérete legnagyobb az 63 centi. Aha.
Így van, igen, és a koronának a mérete az pont ez a 63-as.
Uh-huh. De azért elég kevés embernek van ilyen nagy méretű feje.
Igen, így lehetséges az is, hogy ha ugye a IV. Károly koronázásról már vannak is felvételek, mert ugye akkor már voltak felvételek, és ott, ha megnézzük, akkor találunk az interneten olyan képeket vagy felvételeket, amikor nagyon viccesen így rácsúszik a szemöldökére IV. Károlynak a korona, ami azért elég mulatságos, úgyhogy a felvételek egy jó részén látszódik, és egy ilyen szíjjal van a fejére erősítve, meg gondolom valamivel ki is tömték, hogy rendesen álljon a fején.
Ja. Hát igen, és Szemere is azt mondta, vagy ő így nyilatkozott, hogy meggyőződtem, miképp e füveg nem ember fejére való. Ez elég súlyos kijelentés. Amúgy nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogyha helyébe lettem volna, én is biztos felpróbáltam volna a koronát.
Igen, de annyira, hogy a forrásból az derült ki egyébként, hogy ott többen voltak ennél a ládakinyitásnál, és volt olyan, aki a koronát is felpróbálta, meg közben a palástot is magára vetette, szóval igazából úgy képzem el, mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen ovis csoport, aki karácsonyi ajándékot bontogat.
Hát igen. Igen, azért biztos jó érzés volt, vagy érdekes érzés lehet felvenni egy ilyen nagyon régi ékszert. Amivel amúgy nem feltétlen volt gond, hogy felvették, viszont a miniszter titkárának a feljegyzése szerint annyira igénytelenül pakolták vissza az ékszereket ebbe a ládába, hogy alig fértek bele a végén, és úgy kellett ráerőltetni a láda tetejét, amikor visszazárták. A láda elejére egy koronás címer és egy évszám volt felfestve, és ezt lekaparták ollóval annak érdekében, hogy feltűnésmentesen tudják szállítani.
Szóval ott vagyunk Aradon, a magyar győzelemre már nincsen semmi kilátás, el kell dönteni, hogy mi legyen a korona sorsa, így Szemere megkérdezte a kormányt, hogy mit is csináljunk a koronával, és Kossuth Lajos azt tanácsolta, hogy rejtsék el az aradi várban. Szemere egyetértett Kossuthta, hogy el kell rejteni, viszont abban nem, hogy az aradi várban, ennél ő valami biztonságosabb helyet szeretett volna keresni. A kormány egyébként összességében már ilyenkor az emigrációra koncentrált, és a meneküléssel volt elfoglalva, nem pedig a korona elrejtésével, így Szemere magára maradt ebben a kérdésben, viszont az pozitív volt, hogy szabad kezet adtak neki.
Azt még érdemes megemlíteni, hogy az még egy logikus döntés lehetett volna, hogy a kormány elküldi Görgei tábornoknak a koronát, ami talán az egyetlen adó lehetett volna az oroszokkal történő tárgyalás során. Egyébként Görgei el is küldött egy küldöncet Kossuthoz, hogy küldje el hozzájuk a koronát, de az illető tiszt azzal tért vissza, hogy Kossuth már elutazott.
Tehát talán jobb lehetőségünk lett volna a tárgyalások során, hogy az oroszoknak rakjuk, tesszük le a fegyvert, és még a kezünkben van egy korona, amit legalább oda tudunk nekik adni valamilyen címen, és így valami jobb feltételt kiharcolni. Jó kérdés, mi lett volna ekkor? A korona ládáját Szemere egy szekérre tette, és leutazott a török határ melletti Orsovára. Szemere úgy akarta elrejteni a koronát, hogy az osztrák hatóságok semmiképp se találják azt meg. A menekülőkkel túlzsúfolt utakon azonban ez egy nem volt egy könnyű feladat, egy ilyen hatalmas ládát feltűnésmentesen utaztatni.
Mert hogy kik menekültek, ezt azért mondjuk el szerintem?
Hát gyakorlatilag a magyarok egy része próbált elhagyni az országot, mert félt attól, hogy majd felelősségre lesz vonva. Uh-huh. Itt gondolom nem csak a magasabb rangú tisztekről volt szó, hanem akár közkatonák is gondolhatták így, hogy inkább elhagyják az országot. Uh-huh. És közben meg ugye az osztrák és orosz csapatok folyamatosan vonultak délnyugat és délkelet irányába.
Tehát akkor ez úgy néztek ki az utak, hogy csomó ember vitte a szekerén az ingóságait. És valószínűleg ellenőrizték is őket, vagy...
Azt nem lehet tudni szerintem. Egyszerűen csak gondolom, mint amikor mozog a front, és menekülnek a lakosok a katonák elől. Tehát lehet, hogy nem is külföldre szándékoztak menekülni, egyszerűen csak menekültek a front elől. Szemere egymaga képtelen lett volna megbirkózni a ládával. Ugye ez a láda alapból nem volt egy könnyű darab, ezért Szemerének... egyéb emberekre is szüksége volt ahhoz, hogy mozgatni tudja ezt a ládát. Egyedül nem tudott volna vele megbirkózni. Ugye felmerülhet az is, hogy miért nem vitték külföldre, akkor ugye a török határ volt a déli végeken. Ez azonban egyrészt már túl veszélyesnek látszódott, valamint nem szabadott volt egy ilyen régi szabály, miszerint a koronát nem szabad az országból kivinni, és kiadni idegen hatalomnak. Útban lefelé délre szóba került, hogy esetleg egy helyi bánsági bányában rejtsék el az ékszereket, de a láda akkora feltűnést keltett, hogy a visszaemlékezések szerint többen rákérdeztek, amikor oda mentek érdeklődni az egyik bányához, hogy nem tök véletlenül a Szent István koronája van abban a hatalmas ládában.
Szóval biztos elég stresszesek voltak, annyira, hogy az Aradóta velük utazó külügyminiszter Batthyány Kázmér azt javasolta a csapatnak, hogy a koronát össze kell törni, vagy pedig a Dunába kell vetni. De szerencsére ugye ez nem történt meg. Ez egy nagy veszteség lett volna az országnak. Az utolsó határállomásnál, az Orsóvai Fehér Bárányhoz címzett fogadóban Szemere végre cselekvésre szánta el magát. Szerencsére összetalálkozott két volt minisztériumi tisztviselővel, Házmán Ferenccel és Lórodi Edével, és egy Grimm Vince nevű grafikussal, aki a magyar bankjegyeket tervezte. Elmondta nekik, hogy mi a terve az iratokkal teli vasládával. Hát ugye azt mondta, hogy iratok vannak ebben a vasládában. Kérte a titoktartásukat és a segítségüket. Azt nem tudjuk, hogy... sejtették, hogy a ládában nem iratok vannak, hanem a Szent Korona, de minden esetre segítettek neki. Hajnalban kivitték a ládát egy elhagyatott tanyára, ahol romos falak között elásták. A frissen ásott hantokon még tüzet is raktak, hogy eltüntessék a nyomokat.
Szemere így megszabadult végre a gondtól, és reggel ment is volna tovább a török határ felé, ám valami azt súgta, hogy győződjék meg, jól végezte a dolgukat a barátaival, és az előbb nevesített urakkal kiment a helyszínre, ahol csak nem kirázta a hideg, hiszen a ház sarkában valaki felásta a földet, és vagy beleunt, vagy megzavarta valaki, de elhagyta a helyszínt, tehát ő nem találta meg a ládát. Nem állat volt, annyi bizonyos, viszont a titkos ásóember személyére sosem derült fény, tehát ez örökre titok maradt, hogy ki lehetett ez az ember, aki a koronát ott kutatta, és honnan tudhatta annak az elrejtésének a helyszínét. Szemere minden esetre kiásatta, és ismét kocsiába rakatta a ládát. A többiek ekkor már sejtették a titkát, de tapintatosan elvileg nem kérdezősködtek, sőt felajánlották további segítségüket. Házmán visszaemlékezés alapján egyébként eddigre már Szemerének is annyira elege volt ebből a hercehurcából, hogy ő is gondolkozott azon, hogy meg kellene semmisíteni a koronát, de Házmán végül meggyőzte őt arról, hogy ne dobják a Dunába, vagy ne törjék szét azt. Ahhoz, hogy egy kicsit jobban megértsük, hogyan álltak hozzá a 48-as kormány vezetői a koronához, ahhoz tudnunk kell azt, hogy ők republikánusok voltak, akik jobban örültek volna, hogyha a magyar királyság örökre megszűnik, és ez a koronázás intézménye eltörlődik. Ezt jól bizonyítja az is, hogy amikor Debrecenben kikiáltották a független Magyarországot, akkor a Szent Koronát minden hatalmától megfosztották, de még jelképként való használatát is tiltották. Ezt azért nyilván nem úgy kell elgondolni, mint manapság a horogkereszt vagy az ötágú csillagnak az ábrázolását, de nem helyezték előnybe azt, hogy a korona mint jelkép mindenhol ott legyen. Nem véletlen emiatt az sem, hogy a Kossuth címeren nincs is rajta a korona, és egyébként a rendszerváltáskor is volt vita arról, hogy melyik címer legyen, a koronás vagy a Kossuth címer, végül tudjuk, hogy melyik lett, de most nem menjünk bele ennyire a részletekbe.
Házmán és Lórudi még aznap elindult egy biztonságosabb helyszín keresésére. Az orosvai vámházon túl tetszőlegesen valahol letértek az útról, és egy hepehubás ártéren egy félig roskadt fahídhoz értek, ahol megállították a lovakat, és tovább mentek gyalog. Átkeltek két kis fahídon, és utána megpillantottak egy eperfát, egy füzest és két bokorszerű fát. Ez egy nagyon kihalt környék volt, és csendes és biztonságosnak tűnt, úgyhogy megállapodtak, hogy itt a Cserna patak közelében lesz a rejtekhely, és ide ássák el a koronát. Ástak egy mély gödröt két fűz között, és elásták a ládát. Igyekeztek gondos munkát végezni, hiszen tudták, hogy mekkora felelősséggel jár ez a munka, hogy ne találja meg senki. Miután végeztek, tettek egy ünnepélyes esküt, szent ígéretet tettek arra, hogy a láda helyét soha nem árulják el senkinek, sem szóban, sem írásban, csak is haláluk esetén tudatják a szent korona hollétét egy fedhetetlen erkölcsű, arra érdemes személlyel, és titkukat addig őrzik, amíg a magyar nemzet helyzete jobbra nem fordul. Grimm a helyszínről, mint jó rajzoló, készített egy vázlatot, és azt átadta Szemmerének. A használt szerszámokat a közeli patakba rejtették, és visszatértek a Fehér Bárány vendéglőbe. A csoport 4 nappal később átlépte a magyar államhatárt, és elhagyta az országot.
Az emigráció során Szemere hamar továbbadta az információt, hova vannak elrejtve a kincsek, méghozzá Batthyány Kázmér külügyminiszternek, viszont ezen a beszélgetésen ott volt Fülep Lipót is, a bánsági bányavidék kormánybiztosa. Később Batthyány az elásás helyét továbbadta magának Kossuthnak is, így elvileg összesen 7 tudtak a rejtek helyről. Az a 4 ember, aki elásta, vagy aki ott volt az elásás helyszínén, valamint az a 3, akit most említettünk, amiből egyik Kossuth volt. A kutatást az osztrák belügyminisztériumhoz tartozó szervek kezdték meg 1849 végén Orsován. Az ügyre titkos rendőröket is ráállítottak, akik az emigrációban élő magyarok körében próbáltak meg puhatolózni, eleinte kevés sikerrel. Azt sikerült kideríteniük, hogy Szemere Bertalan menekítette a koronát Kossuth helyett, mert elején azt hitték, hogy Kossuthot kell lekövetni, vagy azt kell követni, hogy Kossuth merre járt. Rájöttek, hogy Szemereinél lehetett a korona, és még azt is sejteni vélték, hogy Orsován lehetett elrejtve.
Nehezítette a keresést, hogy 1849 és 50 telén hó és jég borította a kijelölt területet, az olvadás pedig minden ásás nyomot eltüntetett. A kutatás során elképesztő pénzeket ajánlottak fel többek között a már említett Bóni Sámuelnek, aki 49 elején menekítette a koronát, és Szemere feleségének is, aki börtönben sínlődött, de egyikőjük sem tudta, merre lehet a korona, és valószínűleg, hogyha tudták volna, akkor sem mondták volna el az osztrákoknak. Az évek alatt elbizonytalanodtak a keresők, sokféle felvetést keringett, hogy hova rejthették, ezért Orsován kívül az Aradi várban, Nagyváradon és Debrecen környékén is kutatták, és az is felmerült, hogy az emigrációba vonult magyarok lehet, hogy mégis ki tudták csempészni valahogy az országból. Ami egyébként nem lett volna olyan egyszerű, mert az oszmán-magyar határon a szabadságharc végén minden menekültet megmotoztak a török csapatok.
1851-ben újra Orsova került a középpontba, mivel kihallgattak egy olyan embert, akiről kiderült, hogy azokban a napokban ő is az orsovai Fehér Bárány fogadóban tartózkodott. Emlékezett arra is, hogy szemerélyék egy nagy ládával jöttek, és hogy egyik nap lovakkal kihajtottak, és a láda nélkül tértek vissza a fogadóba. Ez adott egy kis lendületet a kutatásnak, kiszámolták, hogy az alatt az idő alatt, amíg elment a szekér, milyen távolságot tehettek meg a visszaérkezésig, és így húztak egy ilyen nagyobb sugarú kört, és ezen belül próbálták megkeresni a ládát, de mindez felesleges volt. Több hektáron felásták a földet, de nem találtak semmit, és újabb hónapok múltak el. 1852 végére minden fontosabb nyom kihűlt, és gyakorlatilag a kutatás holdpontra érkezett.
1853-ban változás állt be az osztrák hatóságok vezetésének élén, és egy Kempen nevű altábornagy került a kutatás élére. Új taktikához folyamodtak, és megbíztak egy ügynököt azzal, hogy férkőzzön Kossuth és az emigrált magyarok bizalmába. Az ügynök személyének kiválasztása nem volt egyszerű, mert egy olyan emberre volt szükségük, aki bizalmukba fogadnak az egykori magyar kormány tagjai, és Habsburgház is megbízhat benne. És így esett a választás egy Varga István nevű egyénre, aki korábban a független kormány egykori tisztviselője volt. Több szempontból is jó választásnak tűnt, hiszen Varga István korábban szabadságharcos volt, emiatt tudták őt zsarolni, és korábban pedig már tanúskodott magyarok ellen, ezért megbízhatónak ítélték osztrák szempontból. És az is mellette szólt még, hogyha esetleg Kossuthék előtt kiderülne a valódi kiléte, hogy ő ilyen kémként megy oda, akkor valószínűleg a kinti magyarok, az emigrált magyarok lehet, hogy eltennék lábalól, és ezért nem feltettek attól, hogy leleplezi magát és kiadja a titkát.
Igen, tehát Varga ilyen elég jó választásnak tűnt. Kempen 53. áprilisában rendelte magához Vargát Bécsbe, elismerte eddig munkáját és segítségét, majd ismertette vele küldetésének részleteit. Varga rábólintott az elébe tárt javaslatra, és április 28-án Londonba utazott. 3 hetet töltött Anglia fővárosában, ami alatt több hasznos információt gyűjtött, mint amennyit a nyomozás első 3 éve alatt detektívek százai tudtak felmutatni, ami nem tudjuk, hogy szerencsének köszönhető, vagy ennyire ügyes volt Varga, ez nem derül ki. Felvette a kapcsolatot az emigránsokkal, többek között magával Kossuthtal is, akitől többször érdeklődött a relikviák holléte felől. Kossuth azonban nem adott neki túl sok használható információt, közölte, hogy a korona biztonságban van, nem vitték ki az országból, és szándékuk van majd jobb rejteket keresni neki. Mivel többen is tudnak a titokról, akikben nem bízik meg Kossuth, így a korona áthelyezésével kapcsolatban már el is kezdtek munkálkodni. Bécsben Varga első jelentései egyrészt megnyugtatóak voltak az osztrákok számára, hiszen így már lehetett tudni, hogy Magyarországon maradtak az ékszerek, ugyanakkor gyors lépésekre sarkalt őket, hiszen meg kellett előzniük Kossuthékat, mielőtt áthelyeznék a koronát egy másik helyre, egy esetleg biztonságosabb helyre.
Az ezután történtek, és Varga jelentései nincsenek bizonyítva, nincsenek alátámasztva, és sok helyen ellentmondásosak is. Így több, mint valószínű, hogy ez a történet, ezen része inkább csak egy mese, melyet Varga talált ki, hogy fedezze vagy eltitkolja az áruló valódi kilétét. Nézzük is meg, hogy történt Varga szemszögéből ez a történet. Egy napon a londoni Trafalgar téren összeakadt egy magyar emigránssal, egy bizonyos Szűcs nevű honvéd főhadnaggyal, aki a világosi fegyverletétel idején Orosva környékén teljesített szolgálatot. Más forrásokból azt lehet olvasni, hogy nem a valódi neve volt Szűcs, hanem csak ő neveztette magát így. Tehát ez a bizonyos Szűcs Párizsból jött át Londonba, hogy Kossuthéktól anyagi támogatást kérjen amerikai útjához. Ott akart letelepedni, mint sokan mások, de már hajójegyre sem maradt pénze. Nem kapott támogatást Kossuthtól, így igencsak neheztelt rá. Varga meghívta ebédelni, és miután már belemelegedtek a beszélgetésbe, Szűcs elpanaszolta Vargának, hogy őt sokkal inkább megilletné a pénzügyi támogatás, mint másokat, hiszen ő még azt is ismeri, hogy hol van elrejtve a Szent Korona. Varga jelentésében ezt írta erről Kempennek. Ezután nem engedtem ki kezemből újdonsült ismerősömet.
Másnap és harmadnap is ismét meghívta ő Szűcsöt ebédelni. Hát feltételezhetjük, hogy Varga nem volt pénzhiány, mivel valószínűleg kitömték egy kicsit az osztrákok, hogy szabadabban mozogjon az angol fővárosban. és végül felajánlotta neki, Szűcsnek, hogy jó pénzért meg tudná tőle vásárolni a titkát, amit el is fogadott Szűcs. Elmondta Vargának, hogy annó ő is ott volt Orsován, és hogy Szemere személyesen megkérte, hogy embereivel biztosítsa a környéket, amíg az elásás történik. Állítólag még egy példányt is kapott Grimm térképvázlatából, amit azonban Szemere, amikor már Párizsban voltak, visszakövetelt Szűcstől, de még mielőtt visszaadta volna, volt ideje lemásolni, és ezért volt belőle neki egy példány. A pontos helyszíni leíráshoz egy versikére volt szükség, és az ahhoz szükséges rejtélyezett kulcsra, melyet át is adott az összeg fejében Vargának.
Fennmaradt ez a versike, amit átadott, úgyhogy ezt most felolvasom, és előre is elnézést, van benne egy latin sor, amit valószínűleg rosszul fogok kiejteni.
De gyakorlatilag egy ilyen átköltött Kossuth nóta.
Igen. Úgyhogy szinte énekelhetném is, de megkímélek mindenkit, úgyhogy csak felolvasom. Tehát, Kossuth Lajos azt üzente, hogy nincs neki regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájan beállunk neki, éljen a haza. Kossuth Lajos íródiák, nem kell neki gyertyavilág. Megírja ő a levelet a ragyogó csillag mellett, éljen a nemzet. Megállj német, cudar német, pálfordulás ér még téged. Villog Kossuth fényes kardja, őrte áll az Isten angyala, éljen a haza. Quinam dus Ludovicus nek Xerxes timendus, zsarnok nem lesz, sem árulódj Görgei, borúra derű. És aki esetleg nem értette volna a csodás latin kiejtésemmel ezt a mondatot, ez azt jelenti, hogy Xerxes-től sem kell félni, mert Lajos a vezér. Így jött ki a rím, hogy latinul mondták. A hozzátartozó kulcs pedig tört számokból áll, amik az adott sor adott betűjét jelölték. Tehát például az 5-7 azt jelentett, hogy a versike 5. sorának a 7. betűje.
Igen, és Szűcs gyakorlatilag odaadta Vargának ezt a kódot, ami hát egy ilyen egyoldalnyi
tört szám. Igen.
És ezek alapján lehetett dekódolni az üzenetet.
A kapott információkat Varga elküldte Bécsbe, és az osztrákoknak ez a rejtjelezés nem okozott nagy fejtörést, és hamar megfejtették az üzenetet, ami így szólt.
Amint az orsovai úton a Vámházon túl mennek, elhagyatván a Sorompós híd, és aztán a második, a harmadik, mind közel egymáshoz, ezentúl balra van egy mellékút, mellyel szekeren is járnak, mely vezet egy romlott fahídhoz. E fahídtól kiindulva vissza a város és a hidak felé számítván 65-68 lépést, jobbra van egy eperfa, balra, de kissé résút, egy magasabb hegy irányába vonva vonalat. Az úttól befelé 10-15 lépésnyire két fiatalos fabokor, mindkettőről pár fa alja megvagdalva, e kettő közt van. Tehát ebből is látszódik, hogy az eredeti szövegben azért nem minden teljesen érthető ebből a dekódolt üzenetből, meg nem is annyira magyaros talán. Tehát ennek, ha meg is fejtették ugye ezt szó szerint, ez sem volt teljesen egyértelmű.
Hát igen, és Bécsben nem adtak nagy hitelt ennek a történetnek, és nem bíztak meg Vargában, ezért börtönbe vetették, és...
Hát ez valószínűleg azért is volt, mert féltek attól, hogy Varga fecsegni fog.
Igen.
A megfejtett üzenettel újra kezdték a kutatást Orsován, de nem voltak könnyű helyzetben. A megáradt Duna és Csernapatak teljesen átrendezte a terepviszonyokat, és több mint 3 év alatt sokat változott a környék. Eltűnt például a kiindulási pontként emlegetett Vámház, és a roskatag kis hidaknak is nyomuk veszett, de több helyen fákat csodolt el az ár tövestül, vagy gödröket tüntetett el, néhol újakat teremtett. Végül hetekkel később a Csernapatak partjánál egy alig észrevető hídroncs maradványaira bukkantak. Tovább kutattak, és sikerült a többi híd nyomait is felfedezni. Lemérték a rejtjelezett írásból származó 68 lépést, de nem találták meg az eperfát, és a füzesben már 2 fa helyett több mint 100 fa is bokor zöldelt, így a feladat mégsem volt olyan egyszerű. Hiába voltak már közel, és hoztak még több földásót egyszerűen nem találták a helyet. Ezek miatt, az események miatt Bécsben egyre inkább kételkedtek Varga állítólagos információjában, de ő kitartott állítása mellett, és erősködött, hogy a koronának ott kell lennie, és ha engednék, hogy személyesen is a helyszínre menjen, akkor könnyen meg is találná azt.
Végül nem volt mit tenni, rendőri kísérettel Orosvárra vitték Vargát. És nem hiába, mert a helyszínt áttanulmányozta részletesen, és kis gondolkozás és méricskélés után egy helyre mutatott, hogy ott kell lennie a ládának. Elkezdtek ásni, és valóban két nap kitartó ásás után az egyik munkás ásója a láda szélén koppant. 1853. szeptember 9-én, 4 év után megtalálták a koronázási ékszereket. A ládát rögtön Orsovára vitték, és kinyitották, de szomorú látvány fogadta a jelenlévőket. Érdemes felolvasni a felvett jegyzőkönyvet a láda megtalálásáról.
A ládában legfelül Szent István palástja volt, a hímzéssel kifelé fordítva, összehajtva, víztől csepegő állapotban. Alatta a palást sejemtokja, aztán két koronázási bársonypárna, ezek alatt pedig bársonytokban egészen elrosdásodva a koronázási kard. A láda jobb alsó sarkában volt a Szent Korona, egy bőrrel bevont tokban, amely tönkre ment a nedvességtől és darabokra hult széllyel. Maga a korona, néhány letört követ nem számítva, teljesen sértetlen volt. Benne volt a teljesen átázott és elrothadt koronabélés is. A korona tokja mellett hevert a jogar és az országalma, mindkettő nedves selyemzsákban. A ládában volt még több átázott, pecséttelen látott koronázási selyemterítő, egy köteg részben elrothadt irat, valamint egy pár cipő és saru, mindegyik már megrothadva. A láda fenekén egy harmadik bársonypárna hevert, és egy külön zárral ellátott oldalsó rekeszben két régi módi kengyel volt a hozzátartozó szíjjal. Az egyes darabok tokjai a nedvességtől teljesen pépé váltak. Ezt töltötte ki a jelvények közötti részeket. Ennek az anyagnak az elkülönítése során sikerült megtalálni két a koronáról letört rubint, egy ugyancsak a koronához tartozó aranyláncot, hármas rubin dísszel, valamint az ország almáról leesett kis kettős keresztet. Tehát elég borzasztó állapotok fogadták azokat, akik kinyitották ezt a ládát.
Két nappal később egy gőzössel Budára szállították a koronázási ékszereket, ahol egyházi és világi méltóságok igazolták annak eredetiségét. Díszmenetben vitték át az ékszereket Pestről a budai várba, ahol kiállították őket közszemlére. Így a rákövetkező 3 napban a polgári személyeknek is lehetősége nyílt megtekinteni a rég eltűnt relikviákat. Ezután Bécsbe szállították, ahol Ferenc József is megtekintette őket, és 2 nappal később visszaküldte őket a budai várba, ahol a következő években őrizték az ékszereket.
Ezzel gyakorlatilag lezárult a korona viszontagsága, legalábbis egy időre. A londoni emigrációban élő Szűcs megkapta pénzét, ahogy Varga is kapott juttatást. Érdekes módon az emigrációban élők előtt ezek a személyek sosem kerültek gyanúba a korona titkának elárulása kapcsán. Ezzel ellentétben gyanúba fogták Szemerét, aki pedig gyakorlatilag egyedül próbálta meg a kormány részéről biztonságba helyezni a koronát, és aki a felhozott vádakat rendszeresen cáfolta különböző újságokban megjelent cikkeivel. Szűcs valódi személye sosem derült ki, és valószínűleg már nem is fog, hogy ki lehetett ez a rejtélyes áruló.
Na hát ez volt a koronának a izgalmas és kalandokban bővelkedő történetének egy igencsak extrém epizódja, ami végül úgy zárult le, hogy 1867-ben a kiegyezéskor Ferenc Józsefet megkoronázták a koronával, és így lett osztrák-magyar császár.
Igen. Egyébként végig gondolva az egész történeten, nem tudom, így Szemere Bertalan egyszerre egy ilyen pozitív karakter, aki próbálja menteni a koronát, ugyanakkor egy kicsit bugyuta is, mert ezzel a felpróbálgatjuk, és majd elrejtjük az ártérben a Duna mellett, hát nem tudom, nem a legjobb hely, ahova el lehet ásni egy koronát szerintem, és hát ki tudja, mi lett volna akkor, hogyha évekkel később találják meg a koronázási ékszereket, vagy esetleg meg sem találják. Tehát igazából nekem, amikor olvastam a történetet, így a végére kb. Azt raktam össze a fejembe, hogy nem is olyan nagy baj, hogy ez a Varga itt föllépett, vagy Szűcs, akiről nem tudjuk ki, hogy ilyen ember is létezett, vagy nem létezett, de hogy végül is meglett a korona 53-ban, és nem pedig, nem tudom, 1900-ban valaki kiásta a maradékot, ami gyakorlatilag semmi, vagy elvitte volna a Duna.
Uh-huh. Hát igen, meg amúgy szerintem valamennyire így átitatja ezt a történetet, egy kis misztikusság, nem? Tehát túl sok a véletlen ebben a történetben. Úgyhogy szerintem mindenképp ez egy érdekes sztori, és hát egy igaz történet.
Igaz történet, igen. És egyébként, ha érdekel titeket ez a téma, akkor nagyon sokat lehet erről olvasni az interneten. Ugye a koronának nagyon érdekes a története, sok könyv szól erről, jobbak és rosszabbak is vannak, de hihetetlen mennyi videó van erről a YouTube-on is. Tehát akit érdekel, az nyugodtan olvasson utána, mert ő tudja, hogy más korszakokból is fog érdekes történeteket találni a koronáról, és mi sem zárkozunk el attól, hogy esetleg majd egy másik történelmi eseménykor is bemutassuk a koronának a kalandos történetét.
Uh-huh. Hát ennyi lenne a mai adás, és találkozunk veletek legközelebb. Addig is pedig kövessétek be a Facebook oldalunkat, és olvassátok a villámtöri posztjainkat, mert szerintünk azok is érdekesek, és hogyha bármilyen visszajelzésetek van, akkor azt nagyon nagy örömmel fogadjuk.
Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!
Az adásban felhasznált forrásokat megtaláljátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.podbean.com oldalon. Kövessétek a podcastet Facebookon is, ahol próbálok majd mindig érdekes cikkeket megosztani. Örömmel fogadok e-maileket a hihetetlentöri@gmail.com-ra, ha bármi kérdésetek van, vagy kiegészítésetek lenne az adásokkal kapcsolatban. A podcastet megtaláljátok az Apple, a Google Podcast adatbázisában, Spotify-on és még sok más helyen. Hallgassatok máskor is. Sziasztok!